Sziasztok! Ez itt a Spacebar Podcast külön kiadása. 2013. 9-a 28-a van, és úgy gondoltuk, hogy mivel most a podcastunk is átlépett egy ugye, fél éves, hát fél születésnapot, illetve hogy volt egy-két olyan évforduló, amelyről érdemes lenne megemlékeznünk, ezért egy olyan külön kiadással jelentkezünk, amely konkrétan egy témára koncentrál. Amikor meghalljátok, hogy mi az a téma, ne kapcsoljatok el, ha esetleg nem szeretitek, hanem maradjatok velünk, és megígérjük, hogy a végére, ha nem is fogjátok megszeretni, de mindenképpen megismeritek, és hát azért reménykedünk benne, hogy esetleg újra megpróbálkoztok vele. Ez a téma pedig, mint azt talán már az intro zenéből is sejthető volt, a Star Trek. Műsorvezető társaim ma is
Tóth Flashman Tamás
és Morgan.
Én pedig Sev vagyok. Jó, hát akkor a elérhetőségekkel kezdjük mindenképpen.
Elérhetőségeink weben www.spacebarcast.com, és itt megtalálhattok minden eddigi adásunkat, tudtok kommentelni. Ezzel kapcsolatban én egy olyasmit kérnék tőletek, hogyha esetleg kommenteltek valamelyik adásunkhoz, és most már, hogyha megnéztek, akkor láthatjátok, hogy elég szép kis beszélgetések alakulnak ki. Ha esetleg úgy érzitek, hogy nem jelenik meg a komment, vagy mit tudom én, egy-két nap alatt nem jelennek meg a kommentek, akkor tegyétek már meg azt, hogy írtok az e-mailre is, ami pedig...
Az e-mail címünk pedig a spacebarcast@gmail.com.
Mert elképzelhető, hogy a spam filterünk ugye az kiszórja, bár én mindig átnézem a spammet is, tehát, de egész egyszerűen napi szinten kapunk most már több száz spammet sajnos a hozzászólásokba, és előfordulhat, hogy egyet-egyet ne adj Isten törlök. Jó? Tehát, hogyha nem jelenik meg a kommentetek mondjuk egy-két napon belül, akkor az e-mailre dobjatok egy segélykiáltást, és akkor én azonnal intézkedem. És akkor van még egy elérhetőségünk.
Így van, Twitteren pedig a twitter.com/spacebarcast címen vagyunk elérhetőek. És éppen egy perce kaptunk egy tweetet, amiben valaki, Spock Cooper, megfejtette, hogy mi lesz vajon a mai adásunk témája, amikor kiírtam, hogy egy, vagy két, vagy három adást veszünk föl, vajon mi lehet a téma.
Hát igen, mondjuk talán ezt nem lesz nehéz kitalálni, de hát nem semmi. Egyszer tényleg kellene csinálni most már egy élő adást, vagy lehet, hogy az egyéves szűnnapunk alkalmából összehozunk egyet. Érdekes lenne nézni, ha mit kommentelnek közben a hallgatók.
Igen. Na, hát akkor ugye témánk a Star Trek, és hát igazából magát az univerzumot szeretnénk nektek bemutatni, tehát itt most nem egyes részeket fogunk kivesézni, nagyon magasról megnézzük ezeket, de úgymond általánosságban szeretnék beszélni róla, tehát megismertetni veletek a világot, a fajokat, amik fölépítik, a politikai helyzetet, bár az ugye eléggé sokat változott, és minden olyat, ami érdekessé teszi ezt az univerzumot. Úgyhogy akkor kezdjük szerintem ott, hogy mi volt ennek az alapja, tehát hogy jött létre maga a Star Trek. 1964-ben Gene Roddenberry nevű emberke, aki hát többek között rendőr is volt.
Milyen érdekes.
Igen. Megírta egy szkriptet, gyakorlatilag egy televíziós sorozathoz, illetve hát annak az első részét, amit úgy képzelt el, mint egy űrbe helyezett westernt. És ugye érdekes ez, hogy összehasonlítjuk például a Firefly-jal, amiről hát szerintem mindenkinek az jut eszébe, hogy ugye teheneket szállítanak űrhajón. Ja. Nem, szeretjük azt. Tehát az ugye echte western, viszont nem tudom, nektek már eszetekbe jutott valaha a Star Trekre úgy gondolni, hogy ebben van valami western-szelű? Mondjuk csak a TOS-t nézzük, tehát a Original Series, az első sorozatot nézzük először, hogy valaha ez így fölmerült.
Egyértelműen. Hát egyből. Igen. Tehát a Kirk viselkedik, hát tipikus a western hős, gyakorlatilag még a verekedése is behelyezhető egy kocsmába, és csak éppen a betörő üveg hiányzik, amikor kiesnek rajta a kocsmába.
Ja, és minden részben egy menyecskét azt tudja magáévá tesz. Ha csak egyet.
Nem hiába Körk a kedvencem.
Na, ez nagyon érdekes, mert például nekem, azért kérdeztem, hogy hát nekem soha nem jutott eszembe, hogy úgy tekintsek rá, mint westernre. Tehát igen, igazod van, hogy Körk olyan volt, csak az, hogy maga az univerzum, hogy űrhajóval mennek, és akkor, hogy abban valami western van, hát én ilyet szerintem nem is láttam, amíg valami hasonló témájú anime manga ki nem jött.
Igen. Hát tényleg csak itt a szereplőknek a viselkedéséből jött inkább ez le. Meg néha ugyebár egy-két olyan helyre keveredtek, ahol western környezet volt, vagy valami hasonló. De maga, hogy az űrben, hogy ez most ez biztos, hogy nem egy ilyen western sorozat. szerű.
Jó, nyilván persze.
A jó része.
Igen, igen. Bár mondjuk abból a szempontból igaz, hogy ugye, hát onnan jött neki ez az egész, hogy maga az űrhajó, az, az olyan, mint valami ilyen, hogy hívják ezeket a lovaskocsikat, vagy nem is tudom. Tehát azok a, azok a, igen, igen, azok a szekerek, amikkel ugye a Westernekben ilyen körbeállították, és akkor ilyen szekértábort alkottak, tehát hogy valami olyasmi, hogy így mennek az űrben előre, gyakorlatilag, hát nem családok, de hát valami családias hangulatban, és...
Hát későbbiekben akár családok is, ugye, a későbbi sorozatokban azért, azt lehet tudni, hogy...
Igen, igen,
akár
igen.
Ugye a űrhajókon ugye teljes családok is vannak, sőt, gyerekek születnek.
Igen. És akkor ezt a scriptet végül is sikerült átverekednie, hogy egy tévécsatorna felkarolja, és csináljanak belőle egy pilotot, tehát egy ilyen első részt. És ha jól tudom, akkor ugye az első részt azt nem is úgy adták le, ahogy megcsinálták, hanem később csináltak neki egy másik pilotot, jól emlékszem?
Pontosan.
És az lett ugye, amit leadtak, és az eredeti pilotból, amit meg aztán ketté vágtak, abból lett a menedzseri.
Uh-huh. Igen.
Tehát azt így összemosták végül is egy később felvett résszel, és abból lett egy, egy ilyen dupla rész, amiről még Butters is megemlékezett a South Parkban.
Igen, aztán érdemes elmondani, hogy ugye ebben az originál pilotban ugye nem William Shatner játszott, és nem mint Kirköt alakított,
nem
hanem...
Nem mint Kirköt nem játszotta.
Hanem ki volt és mit? Tudjuk a eredetit?
Pike.
Pike volt, igen. Csak igen, igen. Magára Pike a színészre ugye nem emlékszem, de...
Jeffrey Hunter.
Igen, Jeffrey Hunter, jaj.
De hál' Istennek nem ő maradt. Azért az egy nagyon jót tett a sorozatnak.
Hát, azért lehet, hogy vannak, akik nem értenének egyet veled, mert nagyon sokan nem szerették ugye a Shatnert.
Hát igen, igen, igen. Egyébként majdnem kaszát kapott a első évad után talán? A sorozat? Igen. Tehát elég gyengén teljesített, ha jól emlékszem.
Uh-huh. Hát visszatapsolták aztán, kialakult a rajongótábor.
Hát igen, nem mondjuk nem volt néz. Tényleg, ti hogy álltok ezzel az egészet, tehát a originál szérizzel? Kedvenc, nem kedvenc, elmegy, nem megy?
Nem akarom azt mondani, hogy utálom, de valami ahhoz közeli. Tehát én így csak bizonyos részeit tudtam megnézni, és azok után is így letettem az egészet, azt mondtam, hogy köszönöm, ennyi volt. Tehát én ugye a második sorozattal kezdtem el végül is a Star Trek-es drog adagomat beadagolni magamnak minden héten, és az Original Series az tőlem nagyon távol áll.
Uh-huh.
Mondjuk a filmjei azok jók, tehát, vagy hát van jó a filmjei között. Tehát a hatodik film az szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, ami ugye az Original Series-nek a legénységével megy.
Uh-huh.
Morgi?
Morgi?
Én végül is szeretem az eredeti sorozatot, azért nem minden részét, van egy pár, ami nagyon jó rész benne, viszont soknál előfordult az, hogy jót aludtam rajta. Jó, persze ez már nem az első nézés, hanem a sokadik nézés alkalmával, de hát ez előfordul minden más sorozatnál is.
Á, bőségesen persze.
Szóval én elégedett vagyok ezzel a sorozattal, és nincs vele problémám.
Uh-huh. Én is úgy vagyok vele, hogy érdekes módon ugye William Shatner a kedvenc kapitányom, és mégse a sorozatból, hanem ugye a filmek alapján. Tehát a sorozat nekem már túl régi, egész egyszerűen. Uh-huh. Maga a az elkészítés módja, igen, egész egyszerűen túl öreg. Tehát ezt itt egy 60-as évekbeli, vagy 60-as évek végebeli sorozatról van szó. Nekem egész egyszerűen nem, ehhez már túl
igen.
Fiatal vagyok, inkább lehet úgy mondani. És hát igen, én ugyanúgy vagyok, mint Chef, hogy végignézni nagyon nehezen tudtam. Ettől főtlenül szerintem vannak benne jó részek, de Kirk az mindent üt nálam.
Igen, csak tehát a TNG, tehát a másik sorozatot, ha nézem, akkor ott keresnem kell rossz részt. Tehát vannak rossz részek benne, de úgy inkább jók a részek, mint rosszak. Itt meg...
Kapásba eszedbe jutnak a jó részek.
Igen, igen.
Nincs az, hogy te keresgélni kell. Igen, igen,
igen.
De mondjuk azért a merítés is nagyobb.
Igen, igen. Mondjuk én úgy vagyok vele, hogy már említetted, hogy te a második sorozattal kezdted, hogy én ezzel a tossal kezdtem az eredeti sorozattal. Tehát nekem ebből voltak meg annó egy-egy rész, amit láttam, és tehát minden emlékem az Enterprise űrhajóhoz kötődött úgy alapból a régihez.
Mondjuk mondasz valamit, mert most eszembe jutott, hogy még kicsikoromban valamikor valamilyen tévé adta éjjel a harmadik filmet, és végül is az volt az első, amit láttam. És másnap Legóból Enterprise űrhajót építettem. De viccen kívül. De ez azért nem maradt meg annyira, mint amikor elkezdtem nézni és fölfogni ugye a második sorozatot, amit már magyarul adtak.
Hát nekem úgy volt, hogy én a sorozatból láttam részeket, úgy pár évente egy-egy részt, még a 80-as években, de egyből az űrhajó az megmaradt, nekem is az volt, ha nem is Legóból, de Enterprise rajzolgattam, ugye amennyire tudtam emlékezetből, ugye.
Origami.
Tehát, és utána ugye a 90-es években ugye, hogy eljutott kábeltévét Magyarországra is, akkor, hogy adta a Sky egy a TNG-t, akkor az, már az volt, ugye. És még akkor is el kellett telni egy időnek, hogy én ezt a kettőt összekapcsoljam, hogy ez ugyanaz az univerzum, ez Star Trek, és akkor igen. Tényleg a szálakat leessenek itt a dolgok, de hát nem volt annyi információforrás akkor még, ugye, aha. Hogy ezek ilyen egyértelműek legyenek.
Nem volt még ott az internet.
Tű, ez még messze volt.
Információs szuperstráda. Jó, röviden összefoglalva, tehát az Original Series az 66-ban indult, és 3 évadot élt meg. Tehát 68-ban lett vége, és akkor az NBC, amin adták, az végül is ugye le is lőtte a sorozatot, pedig hát azért volt már a jogó tábora, csak úgy látszik, hogy nem elég. És igazából, ha jól tudom, akkor ugye az újra sugárzások alatt, tehát amikor ugye újra ismételték a részeket, akkor kezdett el annyira nőni a rajongó tábora, hogy ugye majd később 79-ben csinálták meg ugye az első filmet. Tehát egy 10 évnek el kellett telnie ahhoz, hogy kialakuljon akkorára a rajongó tábor, hogy tényleg folytassák úgymond a sorozatot, hát egy filmmel, aztán még egy filmmel, aztán még egy filmmel, és akkor majdnem sokára eljutunk oda, ugye 89-ben.
Mielőtt még tovább ugrálnánk, azért szerintem említsük meg a szereplőgárdát legalább sorozatból, meg egy-két apróságot. Azért bőszen jegyzetelgettem, és a tizedét sem említettük még meg. Persze látom, hogy már adásunk az halad, mint a
hát bizony.
Vadászgép, és na mindegy. Szóval ugye a kapitány volt az USS Enterprise, kapitánya a Kirk volt, őt William Shatner játszotta, Spock volt a tudományos tiszt, ő egy vulkáni volt, és Leonard Nimoy játszotta, Bones McCoy volt a doktor, őt DeForest Kelly játszotta, Uhura volt a kommunikációs tiszt, ő egy sötétbőrű, Nichelle Nichols, ezt azért említem a sötétbőrű, mert 66-ban vagyunk, amikor még az Amerikában itt elég durván rasszizmus volt, és hát, igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon merész húzás volt meg minden.
Igen, akkor szerintem rögtön ide is lehet dobni azt a tényt, hogy ugye ebben a sorozatban volt az első csók.
Fehér-fekete csók.
Igen, fehér-fekete csók. Néger csók.
Igen.
Na jó, ez nem fűzök hozzá most semmit. Ma kifejezetten visszafogom magam.
Űrhajó gépésze Scotty volt, James Doohan játszotta. Nem tudom, hogy Zulu volt, a George Takei játszotta, ő volt a kormányos, vagy mindegy, igen, szóval navigált, ő meg Chekhov, ők ültek ott elől, és nyomogatták a gombokat, hogy valamit csináljon is ez a hajó.
Adott esetben kardoztak.
Igen, Chekhovot pedig Walter König játszotta, őt a Babylon 5 rajongók is ismerhetik, mert ő játszotta a Babylon 5-ben a Bester nevű, szerintem közkedvelt karaktert. Nagyon emlékezetes szerepe.
Hát ott között állatnak örvendő, de műek szerettük.
Legjobb szerepet osztották rá. Igen, ugye sorozatról meg kell említeni, hogy még ez a hidegháború közepén volt, tehát itt benne volt az is, hogy USA-szovjet ellentét, igen. Tehát is reprezentált a teljes mértékben.
Annak ellenére ugye, hogy a hídon ott volt egy orosz.
Orosz főtiszt,
igen. Igen, tehát ilyen nemzetközi, sötétbőrű, fehér, sárga, minden.
Arab nem volt, azt ne felejtsük el. A 2009-es filmben volt először arab tiszta hajón, hát konkrétan ugye a kapitánya egy hajónak.
Fel is robbant. Ezt kivágjuk.
Leesett közbe, igen.
Amerikában az a sorozat iszonyú nagy rajongótábort szerzett magának, és ennek is köszönhető, hogy az amerikai űrsiklókból az egyiket Enterprise-nak nevezték el. Sajnos ez a űrsikló az űrben nem járt, csak egy ilyen teszt.
Igen, prototípus volt, amit...
Prototípus volt, de hát az öröm megvan.
Igen.
Van egy tiszteletbeli.
Igen.
Hát vajon majd a következő generációnál, ugye ennél az Orionnál is Enterprise-nak nevezik el az elsőt.
Hát reményjük.
Illene. Egy pillanatra kilépve, Stargate Atlantis. Megvan az a rész, amikor megtalálják az űrhajót, amit később ugye Orionnak neveznek el? És ha jól emlékszem, akkor ott, ott ugye a Shepard azon vitatkozik a McKay-jel, hogy a McKay szerint Enterprise-nak kéne nevezni a hajót. Az nagyon jó volt.
De hát ez egy másik adás témája.
Jó, na akkor beszéljünk egy kicsit most már magáról a világról is, tehát a science fiction részéről. Az eredeti sorozat az a 2260-as években játszódik, tehát egy olyan 250 évvel innen, illetve hát 300 évvel azután, ahogy megírták, tehát azért eléggé előre jósoltak.
De a közeli jövőben is történtek események a világban, amik már mostanitól eltérők, mégpedig?
Mégpedig az, hogy hát nem tudom, hogy végül is, hogyha ha azt nézzük, akkor ugye a Star Treknek a történelmét, azt kidolgozták több ezer évre visszamenőleg, mert ugye a vulkáni fajjal történtek dolgok még azelőtt, hogy az emberek egyáltalán járni kezdtek volna. Ott volt például a Tunguszkai meteor, ami ugye 1908-ban, vagy mikor csapódott
igen,
be.
Akkor.
És hát ugye annak is van egy külön magyarázata a Star Trekben, hogy mi is történt akkor pontosan. De hogyha előre tekintünk onnan, ahol a 60-as években Roddenberry írta ezt a dolgot, akkor az első olyan nagyobb esemény az az, hogy ő a 80-as évekre azt jósolta, hogy már az emberek eljutnak arra a szintre, hogy genetikailag tudják módosítani magukat, és ennek következtében, sőt, talán már a 70-es évekre, ennek következtében elkezdenek genetikailag módosított embereket készíteni, és ezek a genetikailag...
Egyfajta szuperembereket.
Igen. Übermensch. És ugye Androméda, másik Roddenberry sorozat. Na jó. Szóval ennek következtében, mivel ezek az übermensek, ezek vagy ilyen szuperemberek intelligenciában és erőben is felülmúlják az átlagembert, egy idő után így szépen elkezdik átvenni a hatalmat, és 1992-ben kitör az úgynevezett eugenikus háború, vagy háborúk, amelyekben hát gyakorlatilag milliók pusztulnak el emberek, és az lesz a vége a dolognak, hogy 4 év után az emberek, tehát a normál emberek, azok elűzik a földről azt a néhány megmaradt szuperembert, aki még életben van, és magát a genetikai módosítást, mármint az emberek genetikai módosítását azt betiltják. És azt hiszem, hogy a témát ugye az Original Series-ben egyszer veszik csak elő, a Space Seed című epizódban.
Pontosan.
Amikor ugye megtalálják az egyik ilyen szuperembert.
Nakit.
Jó, így van. Kant.
My name is Khan.
Aztán pedig nem is tudom, hogy később mikor kerül elő.
Második mozifilm. Jó, sorozat. Jó.
Igen. Hát a sorozatban szerintem a DS9-ben, tehát a Deep Space Nine-ban majd ugye lesz egy szereplő, akiről kiderülnek dolgok, de ez még a jövő zenéje. Jó, aztán van nekünk egy harmadik világháborunk is, ugye ez a 2050-es években vagy hogy, ami úgy rendesen megtizedeli a Földet, hát nem löki vissza teljesen a középkorba, tehát az, amit ugye Einstein jósolt, hogy a negyedik világháborút kövekkel és botokkal, vagy hogy fogalmazott, vívjuk meg, az nem teljesen lesz igaz, de tény, hogy a világnak a rendje szépen felborul, és a több milliárd ember halála után elég nagy anarchia uralkodik, stb. De nagy mákunk van, mert egy Zefran Cochran nevű ember és csapata 2063-ban egy leselejtezett ilyen interkontinentális rakétából, atomrakétából átalakít, vagy egy interkontinentális rakétát átalakít űrhajóvá, és tesztelnek rajta egy újfajta meghajtást, ezt a görbületi hajtóművet, vagy hát szokták ugye térmeghajtásnak, szubtérhajtóműnek is nevezni, és hát eléggé mákjuk van, mert pont április 5-én, amikor végrehajtják az első tesztrepülést, akkor halad el Föld közelében, illetve a naprendszer közelében egy másik fajnak az űrhajója, vulkániaké, és amikor észlelik, hogy valaki itt ugye fénynél gyorsabb sebességgel tud közlekedni, akkor úgy döntenek, hogy felveszik a kapcsolatot az emberi fajjal. Egyébként ide kapcsolódik ugye rögtön az egyik talán legismertebb dolog, amit ilyen Star Trekből ismerni lehet, az a Prime Directive, hogy amíg egy faj el nem éri azt a fejlettségi szintet, hogy képes legyen ugye a görbületi utazásra, addig nem szabad velük kapcsolatba lépni.
És semmilyen módon beleavatkozni a természetes fejlődésükbe.
Igen. És milyen mázli, hogy nem a 8 sápos bőrszerkósot találtak meg először.
Flash, el kell, hogy keserítsenek, te már nem fogsz akkor élni, amikor jönnek a bőrszerkósok.
Aj, de hogy nem.
Még lefagyasztatja magát.
Igen. Mint Kárt, mert nem tudja kivárni a bőrszerkósok eljövetelét.
Na, oké.
Jó.
Megtalálnak minket, igen.
Így van. Tehát megtalálnak minket, és innentől hát mondhatnánk, hogy felvirágzik az emberi fajnak a helyzete, de hát igazából még egy 100 évnek el kell telni addig, hogy tényleg teljesen összekovácsolódjon a Föld népessége, megszűnjenek a háborúk és az éhínség, meg minden egyéb, de végül is a vulkáni faj segítségével a 2100-as évek közepe felé már földi űrhajók is vannak, és járják az űrt. És hát az Original Series ezután 100 évvel játszódik körülbelül, tehát amikor már azért van tapasztalatunk, megalakult a föderáció.
Szabad ne feled, itt talán egy annyit érdemes lenne beszúrni, itt a kedves hallgató kedvéért, hogy ugye mi nem idő, tehát nem kronológiai sorrendben fogjuk venni ugye a sorozatokat, mert nyilván tehát ezzel az időszakkal, ezzel az érával is, vagy még ezzel az előtti érával is foglalkozik sorozat. Ugye, hanem mi a sorozatok, illetve a filmek megjelenése alapján fogunk végigmenni a
tehát a valós kronológia szerint, nem pedig a sci-fi kronológia szerint.
Akár mondhatjuk így is, igen. Mert hát ugye ebből...
Csak azért akarjuk mondani, hogy van itt egy kakuktojásunk, az ötödik sorozat, ami az első sorozat előtt játszódik.
Így van.
És tulajdonképpen hát az ötödik sorozat. Film is. Sorozat.
Igen, igen.
Igen, tehát hogyha valaki egy kicsit megzavarodt már ebbe, akkor...
Akkor nincs,
igen, tehát a másik ilyen dolog, a nyolcadik film volt, ami ez a ekkora kapcsolatfelvételkor játszódott, ezért lehet részletesen tudni, hogy is történt ez a földi kapcsolatfelvétel.
Igen, a nyolcasból. Aha.
Igen.
Igen.
Na, csak ennyi.
Jó, oké. Na, tehát 2200-as évek közepére már ugye megalakult ez a föderáció nevű dolog, Bolygók Egyesült Föderációja, amely béke és kutatás zászlaja alatt fogja össze az embereket, illetve hát egyéb fajokat. És hát tulajdonképpen a föderációnak van egy csillagflotta nevű szervezete, ami hát ugye hivatalosan nem egy hadiflotta, hanem inkább arra szolgál, hogy békében kutassák az űrt, és hát zűr esetén pedig meg tudják védeni a föderációt. Tehát nem egy támadó jellegű, hanem inkább egy védő és felderítő jellegű dologról van szó. Hidegháborús helyzetben, ami a sorozat készítését körüllengte, abban ugye hát egy eléggé bátor lépés volt, hogy azt merik mondani, hogy itt nem kell mindenkit lelőni, aki esetleg nem ért egyet velünk, és nem a mi határainkon belül van. Jó, és akkor szerintem, igen?
Nem, semmi, csak most egy hirtelen beugrott, hogy felfedezők ugye indulunk el, de hát ugye azt azért lehet tudni, hogy mennyire gyengén felszerelt hajókkal indultak el ezek a felfedezők.
Hát volt gyakorlatilag.
Hát, ha azt fegyvernek lehet nevezni. Éppen még a legelső bőrszerkós is lenyomott minket a legkisebb kis, nem is tudom,
bőrdeszkájából.
Hát komolyan. Hát igen.
Jöttek rollerrel, ostorral, és lenyomtak minket.
Hogy mennyire hátráltattak minket, ugye?
Igen.
Jó, oké.
Jó, na, akkor viszont szerintem, hogyha már itt a föderáció megalakulásánál tartunk, akkor vegyük is számba azokat a fajokat, amelyek ugye elég nagy súlya szoktak előfordulni a sorozatokban. Föderációs és nem föderációs fajok egyaránt. Hát az embereken kívül, akik ugye itt szépen kirajzottak a világűrbe, és hát több száz bolygón megtelepedtek, azon kívül ugye a másik nagy faj, aki ismerős lehet a Star Trekből, az a vulkáni, vagy a űrelfek, ugye hegyes fülű, meg hegyes szemöldökű népek, akikről hát nem tudom, kinek mi jut eszébe először, gondolom legtöbbeknek az, hogy logikusak, tehát hogy...
Érzelemmentesek.
Igen, és ez mondjuk az egyik érdekes dolog, mert ugye általában az szokott lenni az első vélekedés, tehát hogyha valaki így megnézi a Star Trek-et, hogy ezeknek nincsenek érzelmeik, és ugye hát kiderül többször is, hogy van.
Van.
Igen, tehát van egy ilyen Kolinár nevű, nem is tudom, disziplin, hogy hívják ezt?
Hát
igen. Hát meg ez egy ilyen hosszú, ilyen kanosza járás, vagy nem, El Camino. Tehát valami ilyen tréningezés, mondjuk.
Mentálisan elnyomás.
Igen. Tehát gyakorlatilag a vulkániaknak is ugyanúgy vannak érzelmeik, talán még erősebbek is, mint a legtöbb embernek, csak ők ugye azt választják általában, hogy ezeket teljesen elnyomják. És hát végül is azért lesznek annyira logikusak, racionálisak, mert ők ezt az utat választották, és konkrétan erre trenírozzák magukat. De van, hogy előjönnek ezek az érzelmek, hát ha más nem, akkor ugye 7 évente.
Ja.
Amikor...
Hú, de magas a labda.
Amikor bőrszerkó.
Szegény vulkáni nők.
Ízad a tenyerem.
Szegény vulkáni férfiak. Ki tudja.
Jó, de itt, na jó, oké, nem csapom le. Menjünk tovább. Tehát 7 évente.
Igen, 7 évente szerelem. Amikor a vulkániak hazatérnek az anyabolygójukra, és barátkoznak egymással.
Hú, de izzad a homlokom. Hogy ne szólaljak
meg. Menni fog. Jó. Illetve hát előfordulnak különböző mentális betegségek, lásd Flash, amikor viszont előjönnek az érzelmeik. Ez viszont azt hiszem, hogy csak később jön elő, tehát az Original Series-ben nem rémlik, hogy lett volna erre. Vagy volt, Morgi, esetleg te tudod, hogy Spock mentálisan leépül, nem. És akkor nagyon érzelmes lesz. Volt valami ilyesmi, igen, de hogy az volt, betegség volt. Kapcsán, vagy nem.
Na jó, de Spockkal vigyázzik el azért, mert ugye ő nem teljesen, igen, teljesen érzelemmentes, és hát ő azért meg is próbálja felfedezni az emberi oldalát is, ugye?
Uh-huh. Igen, hát Spocknak egy picit... az anyja fér. Spocknak az anyja fér.
Jó, hát. Ú, és se csapom le. Ú, gyerekek, de nehéz adás ez nekem. Ú, az ostorom csattognak.
Tehát Spocknak az a... Oké. Okay. Lehet, hogy teát kéne innom, és nem puszt. Jó. Spocknak az anyja tehát ugye ember, és csak az apja volt vulkáni. Az apja egyébként pedig ugye Sarek, aki a Földön a vulkáni nagykövet. Tehát igen, egy elég magas jelentős. Rangú. Igen. Mm-hmm. És egyébként ugye a sorozatban is, meg a filmekben is megjelenik, tehát nem csak egy olyan úgymond kitalált személy, hanem tényleg a sorozatban is van szerepe.
Annyit talán még mondjunk el, hogy miért, tehát azt szerintem nem kiveséztük, vagy elmondtuk, hogy miért választották azt a vulkániak, hogy elnyomják az érzelmeiket?
Erre mondtam, vagy hát ezzel kapcsolatban, hogy a vulkáni fajnak a történelmét azt eléggé régre menőleg, vagy rég visszamenőleg kidolgozták, de ez csak a sorozat közepén derül ki, tehát a Original Series közepén. Igen, tehát arról van szó, hogy a vulkániak és egy másik jelentős faj, a romulánok, azok korábban egy faj voltak, ők voltak a vulkániak, a vulkánbolygón, és hát sikeresen majdnem kipusztították magukat, mindenféle atomháborúkkal, és amikor látták, hogy hát ez így nem teljesen jó, hogy amerre haladnak, akkor egyikük, egy Szurak nevű vulkáni, azt mondta, hogy jó lenne leszámolni ezekkel az érzelmekkel, mert hogy tulajdonképpen az érzelmek okozzák ezt a sok indulatot, illetve hát háborúskodást, és hát mindent a logikára építeni, mert hát a logikára építve elvileg, ugye, hogyha objektíven tudjuk szemlélni a világot, akkor nem nagyon juthatunk olyan különbségekre, amikből ekkora cserepaté keveredik. Úgyhogy időszámításunk szerint, igen, időszámításunk szerint, akkor most itt már látom, 354-ben Szurak elkezdi arra tanítani a vulkáni, hogy kövessék a logika útját, és az érzelméket nyomják el. És vannak köztük olyanok, akik persze ezt nem fogadják el, de egy idő után kisebbségbe kerülnek, és hát belőlük lesznek a romulánok, akik ugye elhagyják a vulkánbolygót, és valahol máshol telepednek le. Aztán másik faj. Aztán ott vannak ugye, hát talán még a föderációs fajokból az andoriánokat érdemes kiemelni, vagy andoriaiakat érdemes kiemelni, akiket ugye hát könnyű észrevenni, mert ilyen világos, kékes bőrük van, fehér hajuk és csápjaik, úgyhogy valószínűleg ők Flash kedvencei, jól gondolom.
Nem, mert csak a 8 csáposak az.
Igen,
a két
még
csáp
nem elég hosszak a csápjaik.
Igen, két kicsi kis csáp az nem.
Számít a méret a csápnak, igen.
Hát a méret a lényeg.
Jó, tehát a fejükön két ilyen kis antenna, csáp van.
Antenna,
igen. Amikkel azt hiszem, nem tudom, színeket látnak, vagy nem is tudom már, valami ilyen, nem tudom már, azt tudom, hogy a igen, egyensúlyérzékükhöz is van
az közel, biztos, igen.
De valami más érzékeléshez is. Na mindegy, tehát a lényeg, hogy elviekben, bár ez így a sorozatokból nem annyira derül ki, kezdetekkor ők adták a flottának a gerincét, tehát ők egy ilyen picit militánsabb faj, úgyhogy volt már némi tapasztalatuk ilyen hajóépítésben, és hát nem csak olyan hajóépítésben, mint a vulkániak, hogy hát megyünk és felfedezünk, és ott esetben megvédjük magunkat, hanem ugye itt támadó jellegűleg is.
Hódító erő.
Igen. És
hódító flotta, ja.
Ők a harmadik faj, akik így a föderációt alkotják, illetve hát...
Némi érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ugye amikor a filmeket és a sorozatokat forgatták annó, nem voltak benne, ugye ez a fajt nem rakták bele, képileg nehéz lett volna megjeleníteni, és nem tudom, hogy tudjátok, de a Blu-ray kiadások ugye most a filmek egy pár évvel ezelőtt megjelentek, de a sorozatok is, és azokban belerakták őket, utólag bemontírozták őket. Nem tudom, észrevettétek, láttátok ezt?
Hát nem töltöttem le Blu-rayt.
Az eredetiben is szerepeltek, tehát az andóriaiak szerepeltek a régiben.
Hát, de nem ebben a formában, igen, tehát a fülük nem mozgott, igen, a tosban
hát,
benne voltak.
Nem mozgott, de igen.
Jó, de a filmben nem voltak, például az egyes filmben is ugye Kirk mond egy szép kis beszédet, ott nem voltak benne. És most az új kiadásokban, azt hiszem 2009 környékén adták ki ugye a DVD-ket, a film Blu-ray változatait, gyönyörűen be vannak rakva, azok egyébként nagyon szépen fel vannak újítva, csak úgy érdekesség, hogy hogy még ezt is...
Nem mindegy, mikor egy kiadást nézel.
Hát egyébként igen. Tehát, hogyha most ugye ezt a tost is nézzük, amiről beszélünk, sokkal inkább érdemes megnézni a Blu-ray kiadást, ugye a feljavított kiadást, lényegesen szebb, és talán egy kicsit élvezhetőbb számunkra, mint
igen, igen. Modernizálták valamilyen szinten a...
Hát nem is keveset, azt kell mondjam.
Hát volt igen. Mit.
Tehát érdemes lehet, hogy azzal kezdeni, megnézni, hogy melyik évben adták ki, vagy ez már a feljutott verzió, vagy nem, tehát... Jó, oké.
Okay. Jó, aztán akkor a talán két legkiemelkedőbb faj, legalábbis a eredeti sorozatban biztos, akik szemben állnak a Föderációval, azok ugye a Klingonok, illetve a Romulánok. Hát akkor kezdjük a Klingonokkal. Azt hiszem, hogy a Klingonokról...
Mocskos koncsik.
Igen, az biztos, hogy mocskosak, tehát ugye az többször viccelnek azzal, hogy nem fürdenek meg, mit tudom én, és akkor milyen szagok vannak a Klingon hajókon. De igen, hát egy ilyen egyfajta spártai jellegű faj, mármint olyan értelmes spártai, hogy ugye arra képzik ki a gyerekeket is már, hogy na, akkor ti most harcba fogtok menni, és meg kell ölni az ellenséget, és ugye a honor and glory, ami igazából számít, tehát a becsület, illetve a dicsőség.
Hát teljesen militáris berendezkedésű.
Igen, olyannyira, hogy...
És nem az ágyban párnák között meghalása.
Igen.
Jó.
Olyannyira militánsak, hogy ugye a tudósaikat azokat valamennyire le is nézik, és inkább a kutatások vagy fejlesztések azok úgy néznek ki náluk, hogy ilyen-olyan úton, módon szereznek más fajoktól, például a romulánoktól ugye technológiát, például az átszázó berendezéseiket, amiket ugye a hajóikon használnak, amik ugye el tudnak tűnni.
Sőt, na és még mit?
Hát hajóterve.
Azaz.
Így van.
Aha.
Így van.
Bird of Prey. Aha. Igen, tehát akkor mondjuk el a teljes sztorit, ugye, hogy az egyik legikonikusabb hajóosztály ugye a Klingonoknál az a Bird of Prey, és ez konkrétan a romulánoktól származik. Igen, konkrétan lenyúlták tőlük.
Ja, jó. Tehát ugye a Klingonokat elég könnyű felismerni a nagy rücskös homlokukról, bár az eredeti sorozatban még nem teljesen volt igaz. Tehát nem is tudom, hol olvastam, hogy ott inkább úgy néztek ki, mint a koszos autószerelők, vagy valami ilyesmi.
Szép bányászok,
igen.
Hát körülbelül.
Hát igen, gyakorlatilag, mint hogyha most bújt volna ki a kocsi alól, vagy ilyesmi.
Persze ez érthető, mert a maszk technika akkor még nem volt olyan fejlett, mint a mostanában.
Igen.
Hát ez van. Későbbi sorozatok haladtak a korra, a fejlődéssel, és tényleg már egy ilyen vademberesebb, harciasabb,
brutálisabb,
megembertől eltérőbb.
Igen, Klingonok.
Igen. Tehát úgy ugye Worfnál elég nehéz megmondani, hogy hol van Michael Dorn, és hol van a maszk. Tehát ugye elég jól meg tudták csinálni, hát. Látszik a fején. De egyébként ugye ezt a sorozatban megmagyarázzák, hogy az Original Series-ben miért néztek úgy ki a Klingonok, hát, mint ahogy.
Meg kellett várni az utolsó sorozatot.
Igen, de egyébként egy tök vicces magyarázatot adtak, tehát bár egyébként a TNG-ben is szó volt róla, nem? Nekem úgy rémlik, hogy Worf annyit mondott.
This Space Nine-ba, de nem beszélünk.
Igen, Worf annyit mondott, hogy erről nem beszélünk. És akkor végül is az ötödik sorozatban kiderült, hogy miért nem beszélnek róla, tehát azért megmagyarázták, csak kellett hozzá egy mennyi? 40 év? Amíg kigondolták, hogy miért is.
Egyik legjobb rész a Deep Space Nine-ból.
A Trials and Tribulations.
Azaz.
Aha. Igen. Ja. Tehát a Klingonok ugye eléggé militánsak, és eléggé hódítók, és nem igazán akarnak békés kapcsolatot ápolni a Föderációval. Ez ugye hát egy olyan 20 évvel a sorozat után változik csak meg a 6. filmben gyakorlatilag. Hát addig a Klingonok az ős ellenség, akikkel folyamatosan harcolni kell, akik itt ott megtámadják akár még a Föderációt is.
Igen, tipikusan az a faj, aki először lő és csak utána köszön.
Vagy inkább utána se köszön, hanem csak kifoszt.
Igen. Egyébként mennyire félre vannak magyarázva ez ettől függetlenül egy picit, hogy nyissunk egy zárójelet. Ugye mindenki azt hiszi, hogy ők csak egy harcos nép, akik semmit nem csinálnak, azonnal ölnek, gyilkolnak, pedig hát azért gondolj bele, hogy ők egy teljesen jól működő népcsoport, akik hát ugye...
Szintén évezredes történelemmel, meg saját kultúrával.
Igen, és ezt valahogy mindig elfelejtik, hogy ők azt hiszik, hogy tényleg csak a gyilkolás, csak az ölés, csak a belezés, és mennyire nem. Tehát ők egy teljesen működő society...
Társadalom.
Igen, tehát egy teljesen jól működő társadalom, csak hát igen, egy kicsit
különböznek a miénkt. Igen,
ennyi. Jó, zárójel bezárva.
Oké, és ha már a kultúránál tartunk, ugye hát a Klingon nyelv maga, az nem is tudom, hát biztos, hogy ott van a legkidolgozottabb műnyelvek között. Hát
Igen.
A nyelvtani szerkezetét azt abszolút megcsinálták, tehát van egy saját nyelvtana kidolgozva mindenre. A szókincs az meg, hát nem tudom mennyiből áll, de hát szerintem az is most már több ezer szó. Nyilván arra nem elég, hogy bármit el tudjál mondani, tehát az, hogy odaülj a géphez, és azt mond, hogy tudom én, itt a routeren átállítom az IP címet, ez nem biztos, hogy működni fog.
Vagy hogy megadjuk magunkat.
Igen, erre valahogy nincsenek szavaik. De egyébként, vagy hát most pont elgondolkodtam azon, hogy ha bemegyek a boltba, Klingóniába, ugye a Kornoszon, akkor ott tudok-e kenyeret kérni? Hát szerintem nem biztos, hogy a kenyérre van szavuk, egyáltalán ugye a kenyeret se ismerik. De hát mondjuk tudsz egy tálgákat kérni.
Viszont azért meg kell említeni, hogy Amerikában ugye ez a klingon nyelv, ez iszonyú híres lett, és tehát oktatták is tanulni, és lehet még szerintem mai napig is lehet tanulni iskolákban klingonul.
És nehezen, de tudsz jegyet szerezni klingon opera előadásokra, egy színházi előadásokra is.
Igen.
Igen,
a klingon opera,
ami interneten is fordító programok is szokták ismerni a klingon nyelvet.
És hát ugye mindenkinek tudnia kell, hogy is volt? Nem értheti Shakespeare-t igazán, hogyha még nem olvasta klingonul? Szintén ugye a hatodik film.
Igen, egyébként 2000 környékén van a szavak száma most jelen pillanatban.
Aha.
Nagyjából. És talán érdemes lenne elmondani, hogy ki dolgozta ki a klingon nyelvet.
Mark Okrent csinálta.
Hát csak úgy érdekességképpen talán ennyi.
Igen, és egyébként az is jó benne, hogy tényleg nem onnan dolgozott, tehát nem úgy dolgozta ki, hogy akkor na, kitalálunk egy nyelvtant, hanem onnan, hogy még a hangok is különbözőek. Tehát figyelembe vették azt, ugye, hogy a klingonok azok nem emberek, és esetleg a szájuknak a formája más, tehát a szájüregüknek a formája más, hogy képzik a hangokat. És a klingon nyelv az részben olyan hangokra épít, amelyek hát így embereknek eléggé idegenek. Tehát ha valaki klingonul beszél, akkor azt rögtön föl lehet ismerni arról, hogy mennyi ilyen hörgő hangot
ad ki.
Igen. Tehát ezek a mélyről jövő hangok.
Illik hozzájuk, mert legalább olyannyira brutálisan hangzik, mint amilyen a kinézetük is, tehát.
Igen. Tehát amikor mondjuk egy emberi nő elkezd klingonul beszélni, azon érezni, hogy ezt nem kéne.
Esetleg említsük meg a klingonoknak a fegyverét és a batletet.
És a megletet,
fegyverét.
Meg a diktágot. Igen. Tehát a klingon fegyverek, mármint ilyen kézi közelharci fegyverek is ugye eléggé ismertek, tehát hát batletet szerintem azért már legtöbben láttak, ha már csak így a formáját is messziről. Ez a kétkezes kard, vagy hát nem is kard igazából,
nem is kard, igen.
Hanem nem tudom mi ez, tehát ez egy ilyen...
Mint egy pillangó szárnyának az egyik fele lenne.
Nagyon szépen megfogalmaztad, igen. Jó, hát...
Annak is az élei, ugye?
Igen, maradjunk ennyiben. Nem tudom, mire ez lehetne hasonlítani.
Elég fogjuk rakni a show notes-ba.
Persze. Egy eléggé nehezen kezelhető fegyver, tehát nagyon érteni kell hozzá, és hát ezt nyilván a klingonok azért rendesen tanulják is. Viszont elvileg, ha megtanulják, akkor viszont eléggé halálosak vele. Tehát így néz ki a dolog.
Kéve, hogyha egy föderációs távolról fézerrel lelövi őket. De ez egy másik film.
Igen.
És másik világ.
És a föderációs sok kalapba van. És ostora is van.
Ostora, az az?
Ja.
Jaj, ne. Oslopta. És ha még elmondanám, hogy csizmába is van. Ja.
Na szóval, ha már Phaser, akkor esetleg a Föderáció technológiait is megemlíthetjük. Ugye Phaser egy ilyen kézi fegyver, idézőjelben mondom, hogy egy lézerfegyver.
Mert nem az,
de hátványban olyasmi lehet esetleg. A hajóiknak pajzsaik vannak, fénynél gyorsabban görbeletes sebességgel tudnak haladni. Transporterünk van, ami... ugye abból alakult ki, hogy kicsit időigényes, mármint történet szempontjából lassító lett volna, hogyha minden bolygóhoz leszállnak egy kis shuttle-lel, meg utazgatnak jobbra-balra, úgyhogy kitalálták ezt a csodálatos szerkezetet, amivel egyik pillanatról másikra egy másik helyre tudott teleportálni magadat, és ugyebár még a technológia nem 100%-os, úgyhogy néha előfordulnak transzporterbalesetek is, igen, amik újabb történetekhez.
Hát szinte minden szériában előfordul.
Igen, nem is csak balesetek, hát ugye a TNG-ben Barclay az eléggé fura dolgokat tapasztalt a transportálás közben.
És igaza volt. És tudta.
Picit azért menjünk bele ezekbe. Hát a phaserben mondjuk nem nagyon lehet. Az egy energiafegyver. Azt talán az érdekes benne, hogy más sorozatokban ugye nem nagyon láttunk olyat, hogy folyamatos sugarakkal lövik egymást. És szerintem pont ez az egyik, hát nem csak hogy ikonikus, hanem ilyen tök jó, egyszerűen cool dolog a phaser harcokban, hogy nem az a szokásos dogfight-szerű valami, hogy így sorozzuk egymást sorozatokkal, hanem hogy ilyen szép hosszú egyenes sugarakkal lövik egymást a hajók. Illetve hát legalábbis a föderációs hajó a másikat.
És mi mindenre lehet használni ugye a kézi fegyverekből ezt a fézert, ugye nem csak tehát nem csak mint fegyvert.
Tüzet gyújtani,
hát vagyis meleget adó eszközt készíteni.
Követ felmelegíteni.
Igen, követ felmelegíteni, és a radiátor egész éjjel. Milyen érdekes vagy, mennyi mindenre jó még?
Hát a cserkésztáborban mindenképpen jártak ugye a csillagflotta tisztek, úgyhogy svájci bicska helyett van fézerük, na.
Egyébként tényleg, ez jó, igen, tehát ez a föderáció svájci bicskája.
Igen, és ha meggondoljuk ugye, hogy milyen mókás dolgokat tud egy fézerrel csinálni majd a Deep Space Nine-ban, O'Brien ez az.
O'Brien.
Igen. Most a M-poknoros, Teroknoros, nem tudom melyik volt.
Igen, M-poknor volt a másik.
A másik, igen, jó, tehát a M-poknoros részre gondolok, amikor ugye egy ilyen hevenyészet bombát csinál belőle, és a kommunikátorával tudja aktiválni.
És milyen jól működik.
Igen.
De jó rész. Arról is van.
Az tényleg az nagyon jó rész volt, ja. Hát minden rész, amiben van Garak.
Hát egyébként igen. Na jó, de ennyire ne is ugorjunk előre, szerintem.
Oké.
Okay. Hát mert még van két nagyon fontos technológiai dolog itt a föderációnál.
Igen, de még előbb egy-két szót azért a görbületi meghajtásról. Tehát a görbületi meghajtásnak, ennek a térhajtóműnek, vagy warp, ugye vannak azért létező, úgymond fizikai alapjai, tehát mondjuk úgy, hogy kísérleteznek ma is vele, csak hát még a gyakorlati kísérletekig nem jutottak el, csak az elméletiekig.
De elméletileg már nincs probléma az elméletben.
Igen, elméletileg annyi probléma van az elméletben, hogy ahhoz, hogy meggyűrd úgy a teret, ahogy ugye meggyűrődik, ahhoz jelen pillanatban nem tudjuk, hogy honnan tudnánk elég energiát venni. Igen. És hát ezt ugye a Star Trekben úgy oldják meg, hogy antianyag reaktoruk van, vagyis anyag-antianyag reaktoruk, ahol ugye hidrogént és antihidrogént ütköztetnek egy ilyen... Illetve...
Nem menjünk bele.
Jó, mindegy.
Hát, nem.
Maradjunk, hogy ez technoblabla. A Star Treknek a legfontosabb része. Mindig ki tudnak valami technológiai idézőjelben halandzsát találni, ami legtöbb esetben a kitalált világban helytáll. Tehát azért arra nagyon figyelnek, igen, hogy helytálló
de nem csak ott
blablát mondjanak.
Nem csak ott. Jó, mondjuk igen, a transportelnél persze helyzemben kompenzátor, stb. Igen, az technoblabla.
Pont egy valóságra így utaló technoblabla, mert tudjuk, hogy pont a Heisenberg féle
bizonytalanság,
a
reláció.
Bizonytalanság miatt nem igazán lehetne megvalósítani a transporter, akkor hogy csináljuk? Hát kitaláljuk, hogy teszünk bele egy Heisenberg kompenzátort, és mindjárt megvan oldva, már is tudunk transportálni.
Igen, de azt akartam mondani, hogy azért nem mindent így oldanak meg, mert hát akkor nem lenne benne science, vagy hát nem sok. Hát például az antianyagreaktor, az pont egy olyan dolog, amit tulajdonképpen szerintem már ma meg lehetne csinálni, mármint abban az esetben, hogyha elég antianyagot tudnánk előállítani, hogy gazdaságos legyen utána reaktorként használni az egészet. Igen. Tehát az, hogy fogsz egy atomot, annak az ellenpárját, illetve hát valami olyat, amivel az annihilálódni tud, ezeket behelyezed egy kellőképpen erős mágneses térbe, amiben tartja őket, mert ugye annihilálódásnál hihetetlen nagy energia keletkezik, hát ez hajtja a hajót, tehát azért nem kicsi. Ráadásul tiszta energia, mert az annihilálódás az gyakorlatilag teljesen energiával alakítja a két részecskét. Ennek az elméleti alapjai, és valamennyire a gyakorlati alapjai azok megvannak ma is. Csak nem tartunk ott, hogy meg tudjuk csinálni. Tehát konkrétan ugye most antianyagot tudnak előállítani ilyen LHC-ben, meg hasonló gyorsítókban, de hát marhára nem lenne gazdaságos azt arra használni, hogy utána azzal energiát csináljunk, mert hát kevesebb energia jön neki a folyamatból, mint amennyit belefektettünk.
Meg hát milyen keveset is állítanak elő, ugye?
Igen. Tehát az, ami ugye a
gramnak ezred részei.
Igen, Angels and Demons-ben volt, hogy ellopják az antianyagot, hát nincs még annyi antianyagunk, amennyit ott el tudtak lopni.
Azt konkrétan írták, hogy nem tudom, hogy 100 évig kellene folyamatosan elállítani, hogy annyi antianyagunk legyen, és teljes energiával kéne működnie ugye a ütköztetőnek, hát ez brutális.
Kimerülne a föld. Hát mondjuk, hát, hogyha valami geotermikus energiát rá lehetne kötni, akkor
kihűlne a föld.
Igen, akkor tényleg, igen. megállna.
Kiszivattyúzni.
Ti megoldanák a globális felmelegedést.
Az biztos.
Aj, megoldottuk a világ legnagyobb problémáját.
Ja, 100 év múlva egy nagy jégtömkering.
Igen, jönnének be az ajtónapinknak.
Ja, ja. 50 év múlva megkapjuk a Nobel-díjat, hogy ezt kitaláltuk.
Na, gyerekek, megfejtettük ezt is.
Gyerekek, itt az adás vége, és megyünk, elkezdünk ezen dolgozni.
Hát látjátok, nem hallgatnak minket, ez itt a probléma.
Megoldunk minden gondot. Jó, akkor a következő világéhénységet hogy oldanánk meg, mondjuk antianyaggal?
Hát, egy bőrszerkós.
Igen. Na jó. Jó, na, oké, tehát akkor a görbületi meghajtás az fénynél gyorsabb meghajtás, viszont a relativisztikus problémákat, tehát az, hogy ugye, hogyha a fénysebesség mondjuk már kimutatható százalékával mész, akkor ugye föllépnek ilyen idődilatációs problémák, illetve hát maga az Iker paradoxon, hogyha erre rákeresnek a kedves hallgatók, akkor biztos találnak róla valami értelmes rövid leírást. Ezeket a problémákat úgy küszöböli ki, hogy gyakorlatilag az űrhajó az végig normál térben van, tehát abban a térben, ahol mi is élünk, és e körül egy buborékot alakít ki a hajtómű, amely buborékot fénynél gyorsabban tudnak előrehajtani. Tehát még az ilyen, hát mondjuk, hogy apróságokat is figyelembe vették, hogy azért ne menjenek már szembe azzal, amit eddig tudtunk, hanem inkább arra próbáljanak meg ráépíteni, hogy akkor hogyan kerüljük ki a problémákat.
És ugye úgy működik, hogy a hajó előtt a teret egy kicsit összegörbíti, összébb nyomja, a hajó mögött meg kinyújtja.
Így van, ugye? Igen. Tehát gyakorlatilag gyűri a teret a hajó előtt. Jó, és hát ehhez kell ugye nem kicsi energia. Jó, aztán ugye szó volt itt a transporterről, hát arról így bővebben szerintem nem nagyon kell beszélni. Talán csak annyit, hogy az már nagyon kis méretekben, meg kicsit más, hogy de végül is kísérletekben már tudtunk olyat csinálni, hát nem mi, hanem mindenféle ausztrálok, meg osztrákok leginkább, hogy kilométerekre eltransportálnak részecskéket. De igazából ott még nem arról a transportációról volt szó, vagy van szó, mint ami ugye a Star Trekben ilyen teljesen makroszkopikus méretekben fölmerül, hanem hát mondjuk fényt tudtak, azt hiszem, tehát fotonokat tudtak, illetve talán csak az információt róluk. Tehát, hogy a foton megjelenjen a másik oldalon, úgymond kilométerekkel arrébb, ugyanazokkal a paraméterekkel, mint az eredeti foton, amit leképeztek. Jó.
Na, még gyorsan két fontos technológiai dolgot azért mondjuk el.
Az R és a T betűs.
Nem. Tehát a tricorder.
Az a T betűs.
Ez egy ilyen univerzális érzékelő, aminek az elkészítése, nem tudom, már arra volt, írtak ki X-díjat arra is?
Talán. Persze, és
orvosira.
Igen, orvosi. De tricorder. Most már van a szem X-díj olyan tényleges tricorderre is, tehát ami mondjuk, mit tudom én, a levegőnek a összetételét analizálja, meg ilyesmik.
Tehát egy univerzális érzékelő.
Igen.
Magyarán. Ez a tricorder. Másik technológiai dolog pedig a kommunikátor volt. Ez a TOS-ban úgy lehet elképzelni, mint egy pár évvel ezelőtti kihajtható mobiltelefon. Mm-hmm. És ez már 60-as években ott volt. És azon kommunikáltak. Tehát már volt mobiltelefonjuk.
Ez a flip telefon, ugye?
Igen.
Flip.
Talán annyit még a tricorderről, hogy igen, arra kiírtak egy X-Prize díjat, és ha jól tudom, akkor orvosi tricordert azt konkrétan már csináltak is. Tehát nyilván nem tud mindent, tehát röntgenezni nem fog, de azért egy-két hasznos, érdekes információt meg tud állapítani a szervezetedről. Talán még fizikai érintés nélkül is, tehát ugye közeledbe tartják, vagy nem tudom, és akkor megmondja, hogy nem tudom, hogy ver a szíved, meg ilyenek. Tehát valamennyire már halad a dolog.
Hát erre külön érzékelők vannak, már most is akár ugye, tehát hogy csak oda teszed az ágyad mellé, vannak ilyen érzékelők, amik ugye csak a tested alapján, rá van irányítva a testedre, és onnan megmondják a szívverésedet, pulzusodat. Igen, tehát ezek meg pont innen jöttek ezekből a fejlesztésekből, érdemes megemlíteni.
Ja, hát a másik a kommunikátor, az meg ugye igen, az egyértelműen a mobiltelefonok hősének tekinthető, de azért azt hozzá kell tenni, hogy kommunikátorok azok mindenféle adóállomások nélkül működtek, tehát gyakorlatilag ott voltál lenne a bolygó, kinyitottad a kommunikátorodat, és annak a saját energiájából föl tudtál szólni a hajóra, hogy jó reggelt.
Igen.
Hát, és később azt hiszem vannak olyanok is, amelyek akár bolygók között is tudnak kommunikálni, tehát azért nem egyszerű. Ja, és persze szubtéren keresztül.
Szubtéren, igen.
Különben elég lassan érne oda a jel. Jó, hát akkor mivel lassan az adásnak a végére érünk, ezért szerintem mondjuk el, hogy nagyjából mire számíthatok ennek a kiadásnak a következő részében, ami nem feltétlenül a következő adás lesz, mivel
sőt,
nem akarjuk, hogy igen, nem akarjuk, hogy mondjuk olyan 3 hónapon keresztül csak Star Trek-et halljatok. Úgyhogy ezek az adások ilyen külön kiadási jellegűek maradnak meg, és mondjuk úgy, hogy párhuzamosan fognak majd futni valamennyire a normál adásainkkal. Tehát a következő adás az mindenképpen egy normál adás lesz, amiben a jelenlegi helyzetet, új filmeket, új sorozatokat fogunk elővenni, illetve hát könyvek, novellák, stb.
Sőt,
hírek.
Sőt, picit újítunk is, tehát talán annyit el lehet mondani, hogy a következő adásban egy picit újítunk.
Hát,
igen, is, tehát... nem is picit, tehát már hát, megrendelt hát a bőrszerkot Flashnek, és...
Neked a BBL golyót a szádba.
Nem lenne
én leszek hátul.
Jó, akkor én meg leg hátul.
Hát Morgisztán dolgod lesz.
Én meg inkább távol maradok.
Nem, olyan nincs.
Nos. Na igen, tehát a következő adás, tehát rengeteg, igen, tehát annyit el lehet árulni, hogy rengeteg és rengeteg ötletünk van, amit meg fogunk valósítani, és a következő már az egy ilyen adás lesz, amiben egy kicsi újítást viszünk be, egy kicsit új oldalról közelítjük meg a témákat. Sőt, még azt is talán el lehet mondani, hogy nem csak Star Trek-es külön kiadásunk lesz, hanem más, szintén egy ilyen hatalmas nagy formátumi világoknak is tervezünk külön kiadásokat készíteni.
Mint a Star Trek.
Nyilván Star Trek-es valószínűleg lesz a legnagyobb, tehát ezt nem tudom, egyáltalán van valami, ami tudja überelni ennyire kidolgozottságban? Szerintem nem nagyon.
Hát több mint 700 óra.
Igen, tehát konkrétan pontosan egy hónapig lehetne nézni az összes megjelent képi anyagot. Ha jól emlékszem. Tehát 29 napon keresztül lehet, azt hiszem, vagy 30 napon keresztül lehet.
Most már simán 30 is.
Hát megvan, igen, tehát a filmekkel minden estül együtt. Jó?
Hát meg hozzáveszed, hogy a filmek mellett a DVD-kre mennyi extra, meg egyéb ilyen anyag is megjelent.
Hát jó, nincs hát az ember, aki mindegyiket végignézi, tehát az már nagyon sok.
Hát azért van mit nézni. Igen. De nyilván, tehát ez lesz valószínűleg az egyik legnagyobb külön kiadásunk, de lesz azért más témában is, tehát nem kell attól sem megijedni.
Valamikor majd egyszer.
Akkor vegyük hozzá azt is, hogy ugye végig lehet nézni normál hanggal, meg rendezői kommentárral is. És akkor már
akkor kétszer. A régi verziót, a felújított verziót.
Igen. Jó, tehát akkor ugye once in a lifetime, mert kétszer már nem fér bele.
Na, oké, akkor szerintem kezdjük el lezárni a mai adásunkat.
Ja, és ha már itt az új ötleteknél tartottunk, akkor nagyon köszönjük a leveleket, meg tweeteket, meg minden egyebet, igen, tehát a kommenteket ugye az oldalunkon, ahol mondjátok, hogy szerintetek mit kéne, hogy kéne, mert hát nyilván azt is figyelembe vesszük. Hát,
mindent.
Igen, azt akartam mondani, hogy rendeljük az UFO-kat Flashnek, de most már nem akarok több magas labdát adni.
Ne, és nem is tudom le, tehát tényleg mindenkit bíztatunk arra, hogy tessék jönni az oldalunkra, lehet kommentelni mindenre, tehát ezt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy mindenre válaszolunk. Jó, tehát még az e-mailektől kezdve Twitter, tehát mindenre fogunk válaszolni, gyertek, mert tényleg ez alapján tudjuk felmérni, hogy milyen irányba haladnak az adások, hogy jó az, amit csinálunk-e, szeretitek-e, amit csinálunk-e, illetve hát maga az adás témáival kapcsolatban is rettenetesen jó kis beszélgetések tudnak kialakulni. Nyugodtan, tehát mindenki csak ösztönzünk arra, hogy tessék jönni és kommentelni az oldalunkra.
Igen, igen. Valaki javasolt például nekünk egy-két sorozatot, illetve könyvet, beszereztem őket. Ez így eléggé PC megfogalmazás. Tehát beszereztem őket, és elkezdtem nézni, illetve olvasni, úgyhogy idő után sorra fognak kerülni, csak hát ha még addig rengeteg ugye friss hír, stb., ami kitölti sajnos az adásidőt, hát heti egy adásnál többet nem bírunk egyszerűen fölvenni.
Ja. És még talán annyit az oldallal kapcsolatban, hogy talán már aki rendszeresen figyeli az oldalunkat, észrevehette, hogy kerültek föl újabb oldalak. Ugye nem csak a fő oldal, a podcast oldal van, hanem mellé fölraktunk olyan oldalakat, ahol az eddig beszélt filmekről, sorozatokról, könyvekről, vagy éppen a játékokról készítettünk egy-egy listát, amik elhangzottak adásban, azokat ott megtaláljátok. Jelen pillanatban még eléggé nyers formában, tehát nincsen se időrendben, tehát nagyjából időrendben van, de egy kicsit össze-vissza és kuszának tűnhet, mivel nincs semmiféle formába öntve, de hogyha jobban odafigyeltek, akkor azért látható, hogy az első adástól próbáltunk meg kiszedni és bepakolni oda, tehát nem csak úgy begerebjeztük oda, és összevisszaságban van. És például ez is egy hallgatónknak köszönhetően, egy hallgatói javaslatra született meg, tehát mint látjátok, ez is. Írjatok, küldjetek minél több érdekes infót, ötletet, tippet, és azt mi megpróbáljuk beépíteni az adásban, vagy megpróbáljuk megvalósítani. Jó?
Igen, akartam mondani.
Mostani adásunkról még én viszont annyit szeretnék mondani, hogy bármennyire is próbáltuk visszafogni magunkat, annyira nem sikerült. És annyira mindenről beszéltünk, hogy lényegében csak az első sorozaton jutottunk túl, úgyhogy a következő adásokban próbálunk kicsit többet belevinni a Star Trek sorozatokból, úgyhogy remélhetőleg nem sokáig tart, hogy eljussunk a 2013-as évig. Úgyhogy igen, mindent megteszünk az ügy érdekében.
Igen, tehát a két utolsó filmet, ugye a 2009-es és az idejét, a 2013-ast, azt teljesen külön fogjuk, tehát annak eleve külön adást szeretnénk majd szentelni, tehát mindenféleképpen, de arra még egy picit.
Ideális esetben egy adáson belül befejezzük a sorozatokat, most mindenki röhög itt a háttérbe.
Igen, kicsit. Előtérben is ide.
Rosszabb esetben két-három adás is eljutunk odáig.
Jó.
Jó, tehát akkor a következő adásban, ami kronológiailag a következő adás lesz, akkor visszatérünk egy kicsit a kerékvágáshoz, de újítani fogunk. Tehát Star Trekről valószínűleg nem nagyon lesz szó, viszont idővel ennek a külön kiadásnak, hát ha tetszett, akkor lesz folytatása, és ott pedig minden valószínűség szerint ugye a második sorozattal fogunk foglalkozni, amiről nem
meg
biztos...
Meg az első... Nem, pár mozifilmen is.
Pillanat, amely második sorozatról nem biztos, hogy tudja mindenki pontosan, hogy mit is értünk második sorozat alatt. És ezen kívül így van, tehát az Original Series-ből készült mozifilmekkel is mindenképpen még megismerkedünk. Hát 6 film, úgyhogy nem lesz rövid, de azért bele szuszakoljuk valahogy egy adásba.
Jó.
Jó. Hát akkor nem tudom, egy-egy mondat a végére esetleg, hogy miért ajánl, vagy hogy ajánlanátok a tost valakinek, hogyha még nem látta.
Hát
vagy egy mondatban.
Nem, egy mondatban én tényleg csak azt tudom ismételni, mint az elején, tehát hogyha valaki tényleg neki fog ülni, vagy neki akar kezdeni, mindenképpen a felújított verzióval kezdje. Tehát ez nagyon fontos szerintem. Mai szemmel nézve az eredeti, a 69-es verzió egész egyszerűen öreg, na, tehát ott nincs mese. Ha valaki külön... Mondjad?
Jaj. Meg ha esetleg nem tetszik, nem kell erőltetni.
Igen, tehát nincs benne semmi.
Gyerekek, én is azt mondom, hogy hihetetlen nagy trekker vagyok, nem trekki, de nagyon fontos. Tehát, hogy nagy trekker vagyok, de bármikor bárkinek bevallom, hogy én nem bírom végülni a tost. Tehát ez
már nem a mi világunk.
Igen. Egyébként jó, tehát
nem, okay, nekünk
nem akarok
készült
belevágni. Igen, igen.
Nem, tehát igen. Ennyi, igen.
Ha esetleg van hölgy hallgatónk, az meg esetleg a negyedik filmmel kezdheti.
Hát, szerintem nem hiszem, hogy sok maradt.
Jó, tudom, utánad.
Igen, főleg elmutatás után.
Igen.
Hát csak a bőrszerkós nőhallgatók maradtak meg Flash miatt.
Azok meg majd küldhetik postán a különböző cuccokat.
Istenem, ne, ezt nem bírom. Jó, hát én meg akkor annyit mondanék, ha már a tost kéne ajánlani, hogy az a jó a Star Trekben, hogy igazából mindenki megtalálja benne szerintem azt, amit egy sci-fiben szeretni tud. Csak a megfelelő sorozatot kell nézni. Lehet, hogy ez valakinek a tos, tehát valakinek az Original Series fog bejönni. Láttam olyan embert, de nem mindenkinek. Tehát a legtöbb embernek inkább a későbbi, jóval későbbi sorozatok jönnek be. Van olyan ismerősöm, aki azt mondja a mai napig, hogy szerint az Enterprise volt a legjobb sorozat, ugye ez a legutolsó, amire meg...
Vagy a Voyager.
Igen, a Voyager.
Hát ez legtöbbször azért van, hogy melyik sorozatot látta először. Ez nagyon sok.
Meg hogy mit keres egy sorozatban.
Nagyon fontos.
Igen, meg hogy mit keres egy sorozatban. Igen. Tehát az Original Series-ben is lehet találni olyat, tehát tudnék mondani olyan aspektust, ami jó.
Miniszoknyás lányokat, ugye?
Jó, hát most pont nem a nőkre gondoltam, de hát az Flashnek a reszortja. Nem, tehát a Torsban is lehet találni olyan aspektust, ami kiemelkedő, ami jó, ami miatt lehet szeretni. Vannak viszont olyan aspektusai, ami miatt nekem ez így nagyon nem fekszik, de vannak olyan részei, amit viszont szeretek. Tehát ha a tost kéne ajánlani, tehát az Original Series-t, akkor is tostnak fogom hívni pont. Ha ezt kéne ajánlani, akkor én nem tudnék mit mondani, azt tudnám mondani, hogy hát nézd meg a filmeket, mondjuk, mert azok egy fokkal azért jobbak, és tehát azok olyan vászonra tervezettebbek, esetleg emészthetőbbek, grandiózusabbak, és ha azt tetszett, akkor utána megpróbálkozhatsz a sorozattal, de igazából szerintem ez akkor jó, hogyha ha az ember az már valamennyire ismeri a Star Trek-et, és meg akar ismerkedni azzal, hogy honnan is indult az egész. Mi volt az előtt, amit ő már ismer.
Igen, tehát nem érdemes lehet, ezzel kezdeni.
Igen.
De azt hangsúlyozok ki, hogy nem azt mondjuk, hogy ne nézzetek meg. Tehát ez,
van.
Tehát érdemes mindenképpen egy próbát tenni vele, hanem semmit nem vesztesz igazából. De lehet, hogy valakinek meg pont bejön, és azt mondja, hogy ez a legjobb számára, mert...
Igen, azért érdemes tehát így külön választani a többi sorozattól, meg hát minden sorozatot igazából külön választani, mert teljesen más mindegyik. Tehát annak ellenére, hogy egyetlen univerzumban játszódnak...
Máskorban más embereknek készült.
Igen, tehát, de még úgy is, hogy ugye a Next Generation, Deep Space Nine, illetve a Voyager az nagyjából együtt futottak, sőt, még az Enterprise is a végén, tehát voltak átfedések a sorozatok között, illetve bocsánat, az Enterprise az akkor indult, azt hiszem, amikor a Voyager befejeződött, tehát nem párhuzamosan mentek. De hát van olyan ismerősöm is, aki a TNG-t vagy a Voyager-t imádja, de a Deep Space Nine nem szereti, pedig ugyanakkor készültek a sorozatok. Csak teljesen más...
Hát igen, de a Deep Space Nine az a fekete bárány valójában, tehát... A Trek fekete báránya. Na,
majd erre rá.
De igen, igen.
Jó, tehát attól, hogy valaki valakinek esetleg nem tetszik az Original Series, attól még ne gondolja azt, hogy neki nem tetszik a Star Trek, fogjon bele egy másik sorozatba. Amely sorozatokról a későbbi külön kiadásainkban hallhattok majd. Hát akkor köszönjük, hogy végighallgattatok minket, és sziasztok!
Live long and prosper!
Sziasztok!
So, this is goodbye.
I think it's about time we got underway ourselves.
Captain, I have orders from Starfleet Command. We're to put back to space dock immediately.
If I were human, I believe my response would be, go to hell. If I were human.
Course heading, Captain.
Second star to the right. And straight on till morning.